Sós Karamella. Vonzások és választások. Madarász Éva és Epres Attila műsora.
Piros és piros a lámpa, indulunk, kedves hallgatóink, itt a Sós Karamella, Madarász Évával.
És Epres Attilával.
És köszönti önöket egyúttal az üvegfal mögül, Strúder Dani hangmérnök, és szerkesztőnk...
Gerendai Barságnes.
A mai műsorunk pedig?
A mai műsorunk pedig az önálló alkotás és a csapatban felkészülés egy előadásra lesz a mi témánk, tehát hogy lehet csapatban együtt dolgozni, alkotó munkát végezni, illetve hogy lehet egyedül dolgozni. A vendégeink pedig Csabai László író és Szabó Máté színház rendező.
Igen, köszöntöm a hallgatókat.
Nagyon örülünk, hogy itt vagytok. Még kicsit tájékoztatjuk a hallgatókat, hogy is gondoltuk ezt a mai témát. Körülbelül arról van szó, hogy vannak olyan emberi alkatok is, akik nagyon szeretnek kooperatívan működni, meg olyanok is, akik nagyon szeretnek tök csöndbe lenni, vagy nagyon egyedül lenni, vagy elvonulni valamivel.
És vannak, akik mind a kettőt szeretik.
Igen. De én már hallottam embereket ezen összeveszni gyakorlatilag, hogy engem hagyjanak békén, menjetek innen, majd szólok, ha kész vagyok. A másik meg azt mondta, hogy én nem tudom megcsinálni egyedül, kizárt dolog, akkor kérek három embert, akikhez én ragaszkodom.
Igen, de ugye az alkotási folyamat az nagyon magánügy, ugye azt az ember magából hozza elő, ezért elsősorban először, ha valakinek megfogalmazódik a fejében, hogy valami történjen, vagy valami legyen, valamit ő szeretne megmutatni, létre szeretne hozni, akkor nyilván először magában kell azt összerakni, és utána, hogyha ezt csapatban képzeli el, akkor megkeresni a megfelelő csapatot, illetve ha egyedül, akkor egyedül foglalkozni vele tovább.
Ez a nyilván sem nyilván, szerintem, mert nagyon sok olyan fajta ember létezik, alkotó emberekről beszélünk általában, akik pontosan a környezetükből és a csapatukból merítenek valami inspirációt, és azonnal úgy képzelik el, hogy azt együtt csinálják meg, hiszen az nyújtja nekik a legmagasabb fokú élményt valószínűleg. Na, hát akkor nagyon örülünk, hogy itt vagy, Máté, aki általában a Miskolci Színházban tartózkodsz, de kószálsz is rengeteget, tehát te adott voltál erre a témára, hogy lehet csapatokkal együttműködni, és hát külön örülök, hogy itt van Csabai László író Nyíregyházáról, aki nekem elfogultság nélkül a legkedvesebb magyar szerző, most már hosszú évek óta. Több rajongód is van egyébként, akik majdnem be is jöttek ide a könyvekkel. Én mondtam a Lászlónak, hogy nagyon örülök, hogy itt vagy, ha elhoztam mind a 7 könyvedet, és azt mondta, 10-nek kell lenni. Úgyhogy
még 11-nek. 11
ráadásul mutatja. Úgyhogy még azokat be kell szerezni. Ez mindig is úgy volt, téged kérdezlek akkor először, hogy egyedül fogtál neki az írásnak?
Igen. Igen. Az írás folyamata az kívülről legalábbis úgy tűnik, hogy nagyon magányos. Ugyanakkor az írás, főleg az irodalmi realizmus, aminek én a híve és követője vagyok, mégiscsak visszatükrözi a valóságba, vagy reflektál a valóságra, tehát élni kell az, vagy élni kéne az emberek között. Így aztán mégsem, optimális esetben mégsem annyira magányos. Én például nem tudnék hitelesen írni családokról, hogyha nem élnék magam is családban. Nem tudnék hitelesen írni egy feleségről, ha nem lenne saját feleségem. Azt gondolom legalábbis. Tehát amikor én hazamegyek 4:30-ra, mondjuk megvacsorázok, és 5-10-ig írok minden nap, hétvégén reggel 8-tól este 10-ig, akkor is kell az a tudat, hogy ott legyen mögöttem a feleségem, meg mondjuk esetleg a 2 gyerekem, de a feleségem mindenképp. Hogy érezzem, hogy nem vagyok egyedül, meg hogyha egy mondat úgy nem pászol, akkor megkérdezem tőle, hogy írjam át, vagy ne.
Miért nézel rám?
Azért, mert én vagyok az első olvasód, és kizárólag úgy olvashatok magamban, persze, hogy ő néz engem egy méterről, nézi az arcomat, és azt mondja, na, na. De nekem muszáj néha reagálnom.
Elmegyek otthonról ilyenkor. Nem. Félek ránézni a feleségemre, hogy összehúzza a szemöldökét, vagy nem tetszik neki.
Hát éppen ezért várom a visszajelzést, hogy nem jó, az ott nem jó. Nem, mert az ott nem jó úgy, hogy mert az a lovak nem, mondom, a lovakat nem úgy simogatjuk, hanem nem
ja, ilyen tudom, hogy
ilyeneket.
Hát azokat az én feleségem besatírozza, vagy aláhúzza, és akkor így, ha van türelme később, akkor újra átmegyünk az egészen. Ő az első kritikusom, azt hiszem.
De nagyon szép gondolat, amit mondtál, másik rajongód, Érdiari barát nem szokta mondani, hogy annak jó egyedül lenni, akinek van valakie.
Igen.
És ez
igen, mert az egyedül lét és választott, a másik meg magány.
Így van.
Máté, te rengeteg helyen dolgoztál, illetve dolgozol most is az országban, nagyon sokféle társulattal találkozol, ráadásul nem csak prózai színházat rendezel, hanem operát, operettet is. Te hogy éled meg ezeket a találkozásokat a társulatokkal?
Most így hallgattam, hogy kiderült, hogy ez az egyéni munka, ez nem is annyira egyéni. Ugye szokták mondani, hogy ez a közösségi dolog, hogy valaki rendező, az mennyire magányos sokszor, ugye? Tehát, hogy valójában ennek vannak magányos pillanatai, és vannak nagyon, ennek a nagyon jó példája Miskolc. Nagyon-nagyon szerencsés vagyok.
Igen, ezt mondjuk el, hogy ott, te hogy
Miskolci a Miskolci Nemzeti Színháznak vagyok a tagja, és ott van egy, mindegy, hogy mi, és ez a lényeg ennek, hogy mindegy, hogy mi ez, most direkt ki akarom hagyni, mert a lényeg ennek az, hogy ott van egy társulat, és ennek a társulatnak van egy színészi, és egy társulati része, a műszak és az egész háttér, közösség, az irodák és a nézők, ami nagyon fontos, és ezen kívül van egy művészeti tanács nevű kis grémium, amiben öten vagyunk rendezők, és valahogy ez a demokratikus működésnek egy nagyon jó példája az, hogy tulajdonképpen ennek van egy feje, a Béres Attila, a igazgató, de tulajdonképpen ő egy szavazat ebben. És hogyha a többség az leszavazza őt, akkor ez nem valósul meg, ez az ő általa felvetett megoldás.
Milyen csodálatos ez így.
Ezt boldogan hallgatom, ez egyfajta fejlődés. Amikor én főiskolás voltam, olyan könyvből tanultam többek között, hogy ami azt mondta, hogy a színház nem demokratikus intézmény.
Igen, hát érdekes ezt tapasztalni. Tényleg vendég vagyok nagyon sok helyen, és érzem a tradíciókat a falakon belül, hogy honnan jött, mi a múltja ennek az intézménynek. Valahogyan Miskolcon volt egy családias légkör, amikor mi odaérkeztünk, és aztán mi szép fokozatosan így mindenféle nehézségekkel keresztül megismertük egymást. Mi nem barátokként érkeztünk, voltak baráti kapcsolatok, hanem különböző rendezőként, akik ismertük egymást, és nem feltétlenül szerettük egymást úgy ábóvó, hanem a súrlódások, fájdalmak, sértések, és azoknak a hosszú időn keresztül való hordásába ez a kirobbant, és ez a rengeteg tapasztalás tulajdonképpen egyszer csak úgy megnyugtatott minden. Mindenki megmutatta azt, hogy miben, hogy tud jó lenni. Ez az egyik. És ettől valahogyan a bizonyításnak a kényszere elmúlt, illetve van Miskolcon egy olyan jelenség, amit én nagyon kevés színházban tapasztalok, hogyha oda jön mondjuk egy új színész, én ezt nagy csodálattal nézem, akkor azt látom, tehát annyira alkalmasak a körülményei, amiket a társulat teremt ahhoz, hogy a legjobban nyilvánuljon meg ez az újonnan érkező. Én ezt már láttam máskor, a bizonyítást, a feszültséget, a stresszt az újonnan érkezőben.
Görcsöt.
És akkor én is magam vagyok sokszor vendég különböző helyeken, és érzem a vendégségnek a hőfokát. Érzem azt, hogy meleg van ebben a vendégségben, vagy hideg van. És akkor szomorúan tapasztalom, amikor hideg van, hogy jaj, de kár, hogy nekem kell hoznom a tűzifát, vagy stb. Szóval érzem a különbségeket. Röviden, így bevezetőnek így ez a...
László, én mostanában újra olvastam egy kedvenc Bradbury-met, a Gonosz lélek közeleg című gyönyörű írását, amiben az apuka, az egyik főhős fiúnak az apukája egy hatalmas könyvtárban dolgozik. Uh-huh. És a Bradbury gyönyörűen írja le, hogy egy könyvtárban tulajdonképpen nem létezik magány, mert ő a könyvekkel van, és ott a legboldogabb a világon. Igen. Nálad ez hogy van?
Nálam is ugyanígy van. gyakran előfordul, hogy nem tudok, ugye hát munkaidőben alapvetően nem nagyon olvasok. De sétálok a könyvek között, 19 ezer kötete van az iskolai könyvtárnak, és úgy simogatom őket, és megpróbálom elképzelni, hogy mi van bennük. És így több évre előre beosztom azt, hogy most ez jön, ez jön, ez jön. Hát valamennyire tudom követni ezeket az elképzeléseket, de nagyon gyakran olyan nálam ez a könyvtár élet, hogy nem egyedül vagyok, hanem ott vannak a kolléganőim, kollégáim és a diákok. És ekkor gyakorlatilag így rávetem magam őket, nem fizikailag, hanem mindenre kíváncsi vagyok, hogy mit csinál a férje, mit tudom én, Izlandon, hogy az édesanyja meggyógyult-e már, hogy a gyerekek hogy élnek, hogy milyen volt, amikor 2 évet Írországba jártak, mert ugye nagyon sokan vendégmunkások, meg mit tudom én, Németországba, és akkor jön a rengeteg információ, és akkor úgy érzem, hogy ez a közvetlen beszélgetés által szerzett információ legalább annyit ér, de talán még többet is, mint amit mondjuk Thomas Manntól vagy Csehov, rossz példákat hoztam, mert őket imádom, de mondjuk amiket akár ismeretterjesztő könyvekből felszedhetek.
Azt mondta egyszer a Bulgakov, hogy most visszavonulok agyam erős gépezetéhez. És valószínűleg nálad is működik ez a mondat, hogy összegyűjtöd az információkat, mondtad, hogy a budapesti sétáidon olvasod az emléktáblákat, és elraktározod a tartalmakat a fejedben, hogy egyszer csak egy csodálatos gazdag magányba mész vissza dolgozni, ugye? Így képzelem.
Igen, maga a világ megkettőződik. Tehát ugye van a hétköznapi élet, amikor írok, elmegyek a menzára, értekezett, stb., és van a könyvek világa, ami leginkább egy filmhez hasonlítható.
Jaj,
csak én mozgatom a szereplőket, és én vagyok a narrátor, már ha egyáltalán kell narrátor ugye egy filmbe. És egyre inkább nő, dagad ez a film, egyre pontosabbak a karakterek, a narráció, ha kell, az is egyre tömörebb, de lényegletörőbb, és amikor egyszerűen érzem azt, hogy megvan ez a képzeletbeli könyvfilm, akkor nekiállok megírni. És akkor a másik fele még ott születik meg írás közben, természetesen, de mégis van egy több, mint csira abból, ami a végeredmény lesz. Igen, nagyon-nagyon fontos ez a könyvtári lét, bár könyvtárosokról is írtam, úgyhogy ez életem legboldogabb és legszerencsésebb húzása volt, amikor egy kis pályamódosítással tanárból könyvtáros lettem.
Milyen tanár voltál?
Én történelmi német szakos tanár voltam, és úgy levelezőn végeztem el a könyvtárszakot.
Tehát ebből megtudhattuk azt, amit nem mondtunk el előre, hogy László egy oktatási komplexum könyvtárában dolgozik Nyíregyházán, amellett, hogy ír is. Egyébként egy kicsit irigykedve hallgattam azt, amit most elmondtál, mert ugye én is írok, bár én ifjúsági regényeket írok, de hogy az én könyveim a konyhaasztal mellett születnek. Tehát, hogy én nem tudom úgy kivonni magam, mint egy ilyen rendes író, meg szerintem senki, aki hát családanya, feleség, meg egyáltalán, meg dolgozik. Ugye nagyon, nagyon nehéz azt az időt kiszakítani, ami csak a saját fejemben létezik, hogy leírjam a gondolataimat. Szóval egy picit így vagyok.
Annyit hadd mondhatnék, hogy én is írok a konyhaasztal mellett, mert imádok főzni, és nálunk általában én főzök. És mindig van nálam egy napló, egy piros napló, és amikor főzök, vagy másnál ebédelek, vagy kocsit vezetek, vagy valami, akkor félreállok, vagy félrehúzolok, fél perc alatt felírok 1-2 szót, és aztán majd este ezt kifejtem több oldalon keresztül, és akár egy novella, vagy egy regény csirája is lehet.
Igen, én a telefonomban írom be, vagy diktálom be.
Alvás közben szoktál írni?
Alvás közben? Hát alvás, miközben alszom?
Jó, felébredsz jegyzetelni?
Nem jegyzetelek, de hajnalban felébredek, és azonnal a következő. Mm. Tehát, hogy mit fogok ma írni, az jár a fejemben.
Igen. Hát a hasonló az szerintem ez, mint
nálam. Máté, én mindig azt gondoltam, hogy annak idején egy rendező barátom úgy fogalmazott, hogy csodálatos dolog, mondjuk főrendezőnek vagy igazgatónak lenni, mintha bezárná magát egy ketrecbe egy éhes tigrissel, és jó messzire elhajítaná a kulcsot. Tehát az előbb, amit mondtál a rendezői magányról, az, azt így megképződik bennem, hogy a magány nem abból adódik, hogy rengeteg dologért vagy egyszerre felelős.
De a felelősség az abszolút része ennek, illetve valahogy az is, hogy úgy megszűnik az embernek az a lehetősége, hogy ember legyen. Tehát valahogy olyan fajta társadalmi elvárása a vezetés, minél magasabban vagyunk a piramison, annál embertelenebb az a igény, amit a társadalom elvár a fönt lévőtől, hiszen ott az irányítás az tulajdonképpen egyre csökken a kérdésekre adott válaszok mennyisége, és a végül egy határozott válaszban kell menni, mert az teszi dinamikussá a közössége.
Nekem, és nem is csak erre gondolok, igen, hanem, hogy személyesen emberekért vagy tulajdonképpen az ő sikerükért is.
Igen, és egyszer csak az ember érzékel, én nekem volt tapasztalatom igazgatóként, és akkor egyszer csak megéreztem, hogy milyen másik furcsa dimenzióba kerültem én, és kerültek ők, mert hiszen minden financiális jellegű lett, egzisztenciális jellegű lett, tehát egy egészen másik formában a humanitás, vagy az emberiség egy pillanatnyi, hogy mondjam, íz ebben a történetben, de valójában másról szólnak a kérdések. De nagyon érdekes volt ez a magány és egyedül lét, mert valóban feloldódhat a magányérzet, ez a semmibevetettség vagy kétségbeesettség, ami az emberben van. Egy szóló, egy egyedüli munka közben is, amikor képes az ember valahogyan önmagára rátalálni, vagy valamilyen módon egy kérdésben elindulni. És ugyanakkor az egy érdekes dolog, amit én Miskolcon, vagy most már sok helyen megtapasztaltam, hogy az ember eldöntheti, hogy tulajdonképpen melyik fázisát osztja meg saját magából, rendezőként. Azt a fázisát, amikor már eljutod, hogy gyere be jobbról, ülj le, és verd a fejedet az asztalba, vagy pedig az a fázis, amikor azon gondolkozol még, hogy mit akarok kifejezni, és annak tulajdonképpen lehet ez egy eszköze, lehet egy másik eszköze is, és egy jófajta közösségi helyzetben, ami bizalmon alapul, ahol minden egyén tudja, hogy a közösség az ő egyéni érdekeit is szolgálja. Uh-huh. Most ilyen nagyon didaktikusan. Abban ott megteheti egy rendező is azt, hogy ahhoz a jófajta állapothoz nyúl vissza, amikor nem a hogyanról beszélünk, hanem a mitről, az amitről, és tulajdonképpen felveti az ember, hogy mit szeretne látni, és a hogyannyával szemben nincs hiúsági kérdés benne, hogy az esetleg máshonnan jön, és az a félelme sincsen, hogy máshol valahol elvárják tőle azt a fajta hamis alfa jelleget, amit tulajdonképpen tud az ember prezentálni, mert tud az ember határozott lenni, csak éppen azt érzi, hogy veszít egy alkotási folyamatban, hogyha nem nincs ez a fajta bizonytalansági faktor megjátszva annak érdekében, hogy a dolog az máshonnan is megtekint, máshonnan is.
És hogyha különféle műfajokban dolgozol, akkor mindig valamelyik másik Szabó Mátét hívod elő. Vagy ez hogy van, hogy társulatfüggő? Tehát mindig az adott szituáció határozza meg, hogy mit osztasz meg, melyik fázist osztod meg magadból?
Hát van a most, hogyha nagyon egyszerűen akar a próza meg az opera, az a zene esetében nálam van azért egy az nekem nagyon sok biztonságot ad maga a zene, és ott a kezét meg tudom fogni a zenének, vagy megfogja nekem, megfogja a kezemet, bármilyen közösségbe érkezem. Nyilván vendégként érkezni valahova, az, ahogyan utaltam rá, az más, tehát ott az embernek ott első alkalommal kell bizonyítania, amíg egy olyan társulatban, ahol már az ember bizonyított, ott tulajdonképpen megengedheti magának azt, hogy egy picit kevésbé igyekezzen.
Kicsit zenélünk, és aztán beszélgetünk tovább.
Milyen tisztelt publikum, kéretik egy kis csend.
Ki nem szökött meg
eddig, most már maradjon is bent.
Ő közelébb a párokhoz, ez később fontos lesz.
S hogy együtt tudjunk mulatni a tudnivaló, ez.
Csak ennyit kell, hogy megjegyezz. Egyedül nem megy.
Ennél fontosabb az igaz barátság.
Folytogatjuk egymást.
Mi egymás nélkül annyit érünk, mint egy félnadrág.
A szabadság, a függetlenség álomnak
pazar. Táncolni is kell, vagy csak mondjuk.
Nem tudunk, mert összetart a szár.
Szar!
És így aztán a borradunk, arról ő tehet.
sabban lépésért hibázhatni,
csak is őt lehet.
Mi ugyanabban étünk, mi fel ugyanott megyünk.
Jó testvérek, mindig mindent egymásra kerünk.
És együtt élvezzük.
Egyedül nem megy.
A mi példánkból kiderül,
az ő veszi a nadrágot.
Van bizonyság a szerelem, s a barátság derén. Hát fogd csak meg a másik kezét,
ne jó szorosan. Se pompás volt a tanulságát használt okosan.
Ha nem ver, hogyha viccet mesélt, se valakit át akarsz verni, kell, akit lehet. És kérem, még a gyilkossághoz is két ember kell.
S ha nem lenne egy társad, akkor kikaparna ő. Na kikaparna ő.
Kikaparna, kikaparna.
Jézus Mária. Jakalat.
Egyedül nem megy.
És épp ezért mi ketten kérem, sosem válunk el. Mit elvégezni muszáj, együtt végezzük majd el.
Mi együtt ettünk, együtt ittunk, s együtt megyünk ki. Most éppen nekem sürgős élet, próbálj sietni. Na gyere, mert ittben megyek ki.
Ki?
Egyedül nem megy. Na gyere már!
Egyedül nem megy.
Itt vagyunk újra, kedves hallgatóink, a Sós Karamella című műsorunkkal, majdnem kimondtam egyből. Vendégeink Csabai László író és Szabó Máté színházi rendező. Csak egy gyors kontrát kérdezek Lászlótól, aztán Mátéval beszélgetünk, mert ő majd elsiet egy próbára 40-kor, hogy ha végighallgattad ezt a Máté mondatásati dinamikáról, hogy tulajdonképpen egy írónak ezzel nem kell foglalkoznia?
Kell. Csak nem minden pillanatban, de az agyának egy rejtett, vagy kevésbé rejtett részében mindig ott van, hogy nem vajon mit fog elszólni a könyvtárigazgató, vagy nem könyvtár, hanem a kiadóigazgató, vagy a szerkesztő, vagy a feleségem, mint az első szerkesztő, vagy esetleg az olvasók. Tehát mindig az írás is egyfajta közönség előtt zajlik. Optimális esetben. Csak a fizikai kontaktus az nem annyira nyilvánvaló. De elég gyakran járok kötetbemutatóra, meg beszélgetésre is, tehát ilyenkor beszélgetünk, vagy borozunk, sörözünk utána, tehát azért van kapcsolat az olvasókkal, ezen kívül a Szépírók Társaságának is volt egy ilyen sorozata, most már pont nem jut eszembe, mi a neve, akkor is írókat hívtak, meg talán 4-5-öt, meg a közönséget, és olyasmi lehetett ez a végén, mint amikor a színészek előadás után vagy próba után összeülnek, és szoktak sörözgetni, meg kávézni, meg beszélgetni, nem?
De azért is kérdeztem ezt tőled, mert ugye mondtam Máténak, hogy az kicsit nyomasztó is tud lenni, hogy az ember lelke iránt érez felelősséget. Igen. Neked is van Igen. ilyesmi van. Érzésed?
Van. Azt szoktam mondani, hogy soha nem hazudok, és soha nem írok valami olyat, amivel valakinek tetszeni akarok, hogy meg akarok felelni valaminek. Még azt sem akarom, hogy mondani valója legyen a műveimnek, mert a mondani való az úgy megszületik, nem erőltetni kell. Ennek ére rájöttem, hogy ez mégsem teljesen igaz, mert van, hogy néha olyan életút hangulatban vagyok, vagy olyan dolgokat írok le, amit akkor igaznak gondoltam, de esetleg másokat depressziósá tehet. És valahogy úgy érzem, hogy nincs jogom erre. Pedig az abszurd irodalomban, ami nagyon közel áll hozzám, az tulajdonképpen a nihil és az értelmetlenség, az majdnem, hogy alaptétel, és mégis nem tudok úgy befejezni egy könyvet, hogy valami reménysugarat, vagy ha nem is reménysugarat ne tegyek bele, de legalább ami humoros legyen. Tehát, hogy, tehát ne az jöjjön le az egészből, hogy na hát akkor mi értelme van az egésznek. Pedig néha sajnos úgy érzem, de lehet mondani, hogy cenzúrázom magam.
Értem. Hát ugye Madács is gondolhatta ezt az híres mondata végén. Mondottam, igen. Ember, küzdj és bízva bízzál.
Igen. Pedig az előtte lévő részből nem biztos, hogy ez tűnik ki. Erre sokszor gondoltam erre a részre, hogy ez tényleg így születette meg.
Igen, egyébként ebben én is egyetértek, hogy nem lehet úgy lezárni egy könyvet, hogy nem adsz egy fogódzót, nem adsz egy kezet, hogyha már minden rossz megtörténik, ami csak megtörténhet, akkor mindenképpen kell, nem tudom, biztos, mert ez a humanitás bennünk él, vagy nem is tudom, tehát, hogy kell adnunk valami segítséget, amivel az olvasó kirántja magát a mélyből.
És lehet, hogy nincs is jogunk. Igen. Ha teljesen értelmetlennek találjuk az életet, nem biztos, hogy igazunk van. Nem biztos. Tulajdonképpen ez is egyfajta beképzeltség. Kioktatni másokat vallási téren, az is egyfajta önteltség, nem?
Igen, erről eszembe jutott az egyik.
De ez meg a másik véglet.
Kedvenc filmem, a Halász király legendája, nemrég néztük meg Attilával, ahol ugye egy rádiós műsorvezető tragédiát okozott egy félmondattal, egy rosszul elmondott félmondattal. Én, Máté, azt szeretném kérdezni tőled, hogy te az a típusú rendező vagy, aki készen van fejben egy művel, amit ő választott, vagy amit kapott, vagy ezt nem tudom, hogy van, hogy...
Vegyesen van.
Hogy készen vagy, és úgy állsz oda egy társulathoz, és akkor egy kicsit mindig te a feje vagy ott a csapatnak, vagy egy ilyen homogén közeget próbálsz, vagy nem homogén, de hogy egy olyan csapatot összehozni, ahol együtt születik a...
Megmondom őszintén, hogy tehát, hogy mindenre van precedens. Nyilván arra nincsen precedens, hogy fogalmam nincsen természetesen, hanem arra van fogalmam, vagy arról van tapasztalatom, hogy minden centiről centire kitalálok, főleg zenés esetben. De még ha centiről centire van is elképzelésem, akkor is azt gondolom, hogy annak semmi értelme, hogyha ez most így, tehát hogyha ez nem szükségszerűen akarja ezt a színét, még ha azt gondolja, hogy ezt ő találta ki utána, de én tudtam, hogy ez lesz, mondjuk, akkor is nem az a lényeg, hogy az nem jó, hogyha én valósulok meg, az, hogy ők valósulnak meg, ezért is tartom fontosnak azt, hogy filterezve legyen, és hogy folyamatosan nem, nekem egyszer volt serdülőkoromban egy ilyen Dosztojevszki éjszakám, és akkor abból úgy érkeztem vissza, hogy egy pici cetlire felírtam ezt, hogy nem a hogyan a lényeg, hanem az amit.
Ami nyilván... Mit jelent ez a Dosztojevszki éjszaka?
Hát egy felkavaró, sűrű, sötét éjszaka, inkább úgy tudom amiben az ember keresi saját magát, és szerencsére régen volt, és csak arra emlékszem, hogy sokáig kim volt egy kereszt alatt. Volt egy kereszt a szobámban, valahol az is egy útkeresés része volt, és a kereszt alá bebigyeztettem ezt a kis cetlit, ami egy nagyon pici cetli volt, és nagyon sok, ezen a pici cetlin is nagyon sok lehúzás volt. Még ezen a pici cetlin is. Mert arra nem tudom, mire írtam rá, de ez a fél mondat, hogy nem a hogyan, hanem az amit, ez ott volt, és ezt feltűztem aztán így a Krisztus lába alá. És akkor ez ott volt. Most ezt csak azt akarom ezzel mondani, hogy amikor Miskolcon kollégámat láttam, hogy mondjuk laptopnál ül, vagy éppen leül a zongorához, és közben próbálnak a színészek, és a rendező zongorázik. Vagy a rendező még ír egy jelenetet. És nem azt látjuk, ami a megszokott hogy sablon, hogy áll egy vezér állapotú alfahím, vagy egy alfanőstény, és rendez, hanem zajlik egy folyamat, amiben a színészek éppen, ahogyan van ilyen Való Péter féle mondás, talán ez a színész cég dolga, vagy nem tudom, hogy honnan ered ez, csak szoktam hallani.
Azt is szoktam mondani, hogy a férfi HC előtt a szünetbe beszéljétek. Engem nem érdekel.
De hogy azt akarom mondani, hogy ez elő tud fordulni, hogy az emberek tudják azt, hogy mi az, ami körül forog, milyen kérdés körül forog ez, és akkor erről gondolkodunk.
Hát ugye Valót azért emlegetjük, mert ő nem akar mikromenedzselni, hanem pontosan tudja, hogy bízni kell a körülöttelevő emberekkel.
A bizalom az. Egyébként igazgatóként is nekem az a két különbözés, most nem akarok neveket mondani, de nevekkel szoktam ezt mondani, hogy van kétfajta igazgató típus nekem. Az egyik az, amelyik elmegy nyaralni, és a gépezet működ, a gép forog az alkotópien, a másik pedig az, aki bejön, kicseréli a WC papírt, és éjszaka bádogozza ő maga egyedül a ház tetejét, és beleszól a plakátba, beleszól mindenbe, stb. Tehát, hogy van az a fajta, ez utóbbiban úgy, mint a hiány lenne a bizalom, akár saját magába is. Szóval ez egy érdekes dolog, amikor nagyjából, hogy mondjam, fel van téve én nagyon szeretem a jazz zenét, és akkor az ember ott is azért látja, hogy nincsen minden hang lekottázva. Ellenben azért ott van a lókottában az, hogy mi a tempó, és akkor azon belül az emberek értik, hogy mit játszanak, szóval, hogy és tudnak egymásra reagálni, és az lehet, hogy éppen ugyanolyan bonyolultságú.
Aztán mögötte van az a szépség is, bár én nem szeretem a munka szót ebben az esetben használni, hogy az igazán szép improvizációk mögött rengeteg gyakorlás van, közös gyakorlás.
Igen, és vagy ott akkor, amikor történik, akkor mégis a munka jellege, mint a elenyészne.
Igen.
De előtte meg rengeteg
lesz benne.
Igazából kimondtad szerintem azt a szót, ami a legfontosabb ebben a csapatmunkában, ez a bizalom, hogy anélkül valószínűleg nem működhet, vagy nagyon nehéz közösen létrehozni egy új művet, vagy egy új dolgot, hogyha nem bíztok egymásban.
De igen, de ez kell az, hogy mindenki tudja ezen belül, hogy a saját érdekei, és akkor a közösség igen. Aláveti magát a
meg, hogy mindenki fontosnak érezheti magát, az is nagyon-nagyon fontos lehet egy ilyen helyzetben, nem? Tehát, hogy ez én nagyon nagy örömmel üdvözlöm azt, hogy az a fajta színház lassan elenyészik, ahol van egy ilyen fej, és akkor mindenki alárendelt.
És meg akar felelni.
Meg akar felelni, és egyre rosszabb.
Igen.
Tehát, hogy ezek sokkal, ahogy a fiatalokat látom dolgozni, hogy ez sokkal, sokkal klasszabb ez az alkotási folyamat, amiben egy csomóan együtt részt tudnak venni.
És még mielőtt a Máté megy próbálni, még azt meg kell kérdeznem, hogy azért ezt az interziát az is kiadjám, hogy mégiscsak fölbukkannak az emberben pici hiúságok, hiszen ez a lényünk része. Hogy ebben az alkotási folyamatban ez az én ötletem, vagy nem, vagy jól esik, vagy mindegy, akkor legyen közös, az nem is igaz, mert azt nem ő találta ki, az most az enyém, szóval ez azért kell, hogy működjön.
Hát, én megmondom őszintén, hogy olyan szerencsés vagyok, hogy nagyon kevésszer tapasztalom ezt meg, szóval, hogy ott Miskolcon ez a pokoli, ez rettenetes.
Tehát ez egy régi reflex, amiről
ez egy olyan fölösleges borzom. Nekem tényleg az, amikor azt mondom, hogy ezt oldjátok meg, és pontosan tudom azt, hogy ők a tisztelet irántam az nem csökken azáltal, mert azt mondom, hogy most ezt most egy pillanatban én nem látom. Tehát, hogyha nem mondhatod azt, hogy te valamit nem értesz egy közösségen belül, akkor egésznek semmi értelme. Ráadásul tényleg azért vagyunk ott együtt, hogy valahogyan azt az időt, amit eltöltünk egymástól, és amit az előbb, ami elhangzott, hogy azért mindig minden pillanatban egy színház, egy könyv, vagy bármilyen esetében mindig az embereknek az idejét használjuk, a másik ember idejét. Hogy azt a másik ember idejét használva én a másik emberrel mit teszek, az alatt, az idő alatt, tehát az kell egy olyan érzet, hogy velem se fognak olyat tenni.
Világos.
Amit én se teszek mással.
Máté, köszönjük szépen.
Köszönjük, hogy velünk volt.
Zenéljünk egyet.
Egyet muzsik, illetve még megvárjuk, hogy kilép az ajtón, addig én fölvetem.
Szia Máté. Köszönjük szépen.
Addig én fölvetem, hogy egy nagy öröm volt, amiket a Máté idáig mondott, és viszonylag széles színházi tapasztalatommal azt tudom mondani, hogy egy kicsit még ritka ez a helyzet, amiről ő beszél.
Én azt gondolom, hogy nem.
A fiatal,
tehát, hogy a fiatal generáció
jó,
sokkal inkább.
De a régi hagyományok még mindig túlsúlyban vannak.
Igen, ahol a színész, ezt még, hogy mondta, nem mondom ki a nevét, hogy a színész óvodás.
Igen.
Óvodásként tartják.
Óvodásokat neveltek a színészekből, és úgy is maradtak. Hála Istennek, ez most már kezd eltűnni. László, egyébként így magányos íróként, hiszen rengeteg író tulajdonképpen egyedül van a művével, vagy egyedül alkot. kényszerülsz arra, az előbb már elkezdted mondani, hogy része legyél egy írói közösségnek is?
Igen, többször ebben részesültem is, de valahogy ezek a közösségek is olyan, hogy legalábbis amivel én, amit én tapasztaltam, hogy egy pár év alatt valahogy úgy szétfoszlanak. Hogyha egy fújrat körül szerveződik egy közösség, ott előbb-utóbb megjelenik az, hogy kit közöljenek le. Van, hogy az ember úgy érzi, hogy egyesek indokolatlanul kapnak teret. És akkor a szerkesztőkkel vita támadhat. Ha nem fújrat köré szerveződik egy irodalmi kör, akkor pedig akkor maradhat fenn, csak ha mindig új és új tagok vannak. Amikor egymásnak olvassuk fel a műveinket, akkor az nagyon jól esik, és az is az első közönség, és dicsérgetjük egymást, akkor pár év után unalmassá válhat. Ráadásul ott az esetőség, hogy a túldicsérés az sehova nem vezet, a kritikát pedig nehéz elviselni. Nekem is nehéz, de mondhatom, azért meg tudtam vele birkózni. Kétszer kaptam kegyetlen kritikát, és mondhatom, hogy túl vagyok rajtuk.
De az ember nem felejti el.
Nem, de utána évekig egy folyratnál voltam az egyik illetővel, aki ezt írta, és ha nem is barátok lettünk, de abszolút jó viszonyba került.
És olyanod már volt, hogy besokaltál, és azt mondtad, most elköltözöm egy hétre. Most nem akarok látni senkit.
Nem. Én pszichésen úgy vagyok felépítve, hogy képtelen vagyok egyedül élni. Tehát amikor elköltöztem a szüleimtől, én nem tudok egyedül feküdni egy ágyba. Előfordult néhányszor az utóbbi 30 év alatt, amikor gyerekeket vittem ki Hollandiába, nem gyerekekkel aludtam, de ez az egyedül lét, ez nekem nem megy.
Tehát érdekes, hogy van egy tulajdonképpen magányos alkotói folyamat, de nincs.
De mégse teljesen
magányos. Nincs szükség a magányra. Akkor most megint adunk egy ideillő jó kis zenét, amit a szerkesztőnk nekünk kitalált, és innen folytatjuk.
Az lenne jó, az lenne jó, az lenne jó, hogyha
Itt vagyunk újra, Epres Attila és Madarász Éva és a Sós Karamella, és a mai vendégeink Szabó Máté színházrendező és Csabai László író. Máténak el kellett mennie, de László itt maradt velünk, és vele folytatjuk tovább ezt a furcsa témát, az alkotás egyedül és az alkotás csapatban témáját. Most a csapatról sokat beszélgettünk Mátéval, és itt maradtunk Lászlóval, aki mint író, ugye főleg egyedül alkot. Te mennyire tudsz bekapcsolódni egy csapatmunkába, ha egyáltalán találkozol-e ilyesmivel, és ha igen, akkor van ebben neked kedved, vagy nincs?
Van. A közvetlen íróként azt csapatmunkának nevezhetem, amikor felutaztam Pestre, és akkor vettük elő a kéziratot, és a felelős szerkesztővel, de akár más is beleszólt, mondatról mondatra haladtunk. És akkor ötleteltünk, mert ugye egy 500 oldalas könyvben van mondjuk 800 változtatni való, de inkább legyen 1000, és nagyon jó, ha az ember mástól ötletet kap, és akkor gondolkodunk, ez jobb változat, az jobb változat, az a legjobb változat. Talán 3 könyvem esetében csináltuk, imádtam ezt a team munkát, de volt egy hátránya. Soha egyetlen egy könyvet nem tudtunk végigvenni. Mindig volt olyan, hogy kimaradt vagy 150. És arra nem volt idő, az nem lehetett, hogy akkor hetente feljárak, úgyhogy vagy olyan 6-8 év átálltunk az e-mailezgetésre, és mindent e-mailen beszélünk, mert így már kevésbé csapatmunka, de azért mégis.
Igen,
azért
ez mégis így nehéz.
Amúgy, amikor a Nyíregyházán volt egy SZIRT nevezetű irodalmi társág, Szabolcsi Írók Társaság, hiszem ez volt a neve, azokkal rendeztünk közös bemutatókat, azokkal még ilyen tehetségkutatás is volt, azzal tulajdonképpen megizlelhettem ezt az irodalmi csoportmunkát, de úgy álmodozok olyanról, hogy mondjuk egy drámámat előadják, vagy egy filmforgatókönyvemet, de akkor sem kommunikálnék én sokat a rendezővel, vagy a színészekkel. Csak ott szépen ülnék, és fogadnám az élvényeket. Tehát nem érezném feljogosítottnak magamat, hogy a megvalósításba beleszóljak.
Egyébként az az alapvető élményünk, szerintem mondhatom többes számban a színházban, hogy így viselkednek maguktól az írók, hogy beülnek, tátott szája végignézik a próbán, és többtől hallottam már, de most leginkább Erdős Virágarca van előttem, hogy ezt mondja, hát én nem is gondoltam, hogy ez ilyen, amikor emberek mondják. Uh-huh. Mert ő teljesen másképp, vagy más síkon látta ezt az egészet, és attól, hogy megelevenedik, az nekik úgy hirtelen olyan varázslatos. Igen. És nagyon kevés író van tulajdonképpen, aki erőszakos vagy be akar szólni. Inkább azon, hogy mi kérdezzük meg, hogy nem baj-e, ha ez meg ez kimarad.
Van egy sejtésem, hogy miért. A regény megírásánál talán a legkatartikusabb és legfájdalmasabb pillanat, amikor az ember azt mondja, hogy jó, ez a 385 változás, ez megtörtént, dokumentáltuk, átírtuk, és a többi már nem rajtam múlik. Én még általában azt is szoktam csinálni, hogy már nyomdában van, de még nem lehetne még változtatni, nem lehetne még visszahozni, nem lehetne még átírni, de muszáj elengedni. Hogyha egy író megír egy forgatókönyvet, egy drámát, és pontot tesz a végére, és elengedi, hogyha beleszólna a megvalósításba, az olyan lenne, úgy érzem, mintha még mindig a maga az alapművet akarná valahogy korrigálni, mintha mindig azt érezni, hogy az az én felelősségem, pedig nem. Ki kell adni a kezünkbe, ahogy egy szülő elengedi 18-20-25 éves korában a gyerekét, és rá kell bíznia, hogy most már válaszol magának élettársat, meg hivatást, nem felelhet mindenért.
Milyen érdekes, mert ugye én mind a két oldalát megtapasztaltam az életnek, a színpadot is, vagy hát egy színházi munkát is, meg az írást is, és én ott elengedem a könyvet, ahogy leteszem a pontot. Mm. Tehát, hogy én nem pörgök ezen tovább. Én úgy érzem, hogy én azzal kész vagyok, és egy teljesen új dolog felé nézek. Bár mondjuk, amit mondtál, te például szoktál felolvasni, válaszolját, hogy felolvasol a saját regényedből?
Persze. A színészek is szokták felolvasni, én is szoktam, hol jól sikerül, hol nem. Újabban a feleségemet is bevonom, és ilyen kis egyfelvonásosakat írok, mindig a Vidor Fesztivál kapcsán, most utoljára Jókai volt azt hiszem a téma, azelőtt Adi, és olyan 3-4 személyes kis mini darabok ezek, hát egyfelvonás, létezik ez a kategória. Nem is egyfelvonásos, inkább jelenet.
Jelenetek, aha.
Ilyen kategória is létezett. Nem egy drámában jelent, hanem önálló műként, és akkor a 3-4 szereplő közül az egyik én vagyok, a másik a feleségem. Úgyhogy így szeretek felolvasni, meg látom, hogy ő is jól érzi magát, muszáj, hogy kárpótoljam azzal a sok egyedül eltöltött 30 évért.
Egy picit mesél arról a technikáról, amit adás előtt meséltél nekünk, hogy alapvetően novellákat írsz.
Igen.
Hogy van ez sorban?
A novella az alap. Én úgy érzem, hogy egy író akkor mondhatja magát írónak, ha mindig ír. Mindig a fejében van a könyv, és folyamatosan ír. Egy tanár nem mondhatja azt, hogy én tanár vagyok, hogyha évente tanítok mondjuk 3 hónapot. Egy orvos nem mondhatja azt, hogy orvos vagyok, ha évente csak 2 hetet tanít. Bár éppen, ha kutat, akkor mondhatja. De az az alap a novella, hiszen a novella az olyan, hogy megírom egy hétvége alatt, vagy néha egy nap alatt, inkább 2-3. És tulajdonképpen majdnem minden kortárs irodalmi labban megjelennek a novelláim, ugye 2-3 hónap az árfutási idő, és ahhoz, hogy elkezdjek regényt írni, mivel az alatt nem tudok, a közben nem tudok novellát írni, kell, hogy felgyűjjön vagy 8 novella, amit még nem küldtem el sehova. Ha ez a 8 novella megvan, vagy 10 novella megvan, akkor elküldöm őket, és akkor kaptam 3-4 hónapot arra, hogy nekiugorjak egy regénynek. Így szoktam regényeket írni.
Mert a regénnyel személyesen ketten kell lenni.
Milyen érdekes, milyen érdekes, amit mondasz, mert én akkor írok novellát, amikor befejeztem egy könyvet, és még nem tudom abba hagyni. Aha. És akkor gyorsan még írok valahogy mást, amivel átállítom az agyam, tehát hogy egy kicsit, ahogy kiengedek. Tehát, hogy én akkor írok, igen, novellát.
Értem, ez is részben érvényes rám. Egyébként a novellával is kettesben kell, hogy maradjak, de az hál' Istennek nem olyan hosszú, még ha 5-10-szer át is írom. A regény azért az 4 hónap, az olyan, hogy majdnem, hogy használhatatlan vagyok otthon. Tehát morgok, ha a feleségem bejön, vagy valami. Ezért azt általában nyári szünetre szoktam időzíteni. Volt vagy 3 olyan könyv, ami átmenetet képezett a novellás kötet és a regény között. Mondhatjuk így, hogy novella regények. Ilyen
ezt
volt a Szimbádnak az első 3 része.
Igen, a Szimbád.
Tehát fokozatosan csúsztam át, mondhatni a regények felé.
És László, te ugye a Szindbádot, azt ilyen kicsit ilyen krimi novellánként, igen, írtad, de az én olvasatomban ez a krimi szál, ez mindig igazából csak arra volt, ez csak egy eszköz volt arra, hogy az emberi természet mienségét megmutass.
Meg a környezetet, ami, igen, nálam nagyon erős a könyveid.
Eszköz és marketing. Úgy gondoltuk a Magvetőbe, most is,
igen,
szeretném ezt hinni, hogy mivel a krimi tábor sokkal kiterjedtebb, mint a szépirodalmi tábor, ezért ha bedobjuk ezt a szót, hogy krimi, akkor ezért a krimi olvasók egy részét is így kiemeljük.
Világos.
Ez nem volt hazugság különben, tehát nem arról van szó, de ezt tudatosan hangsúlyoztam. És most is úgy vérem alapvetően, hogy vagy jó egy könyv, vagy rossz egy könyv, hogyha jó, akkor teljesen mindegy, hogy horror, vagy krimi, vagy erotikus, vagy társadalomkutató, vagy néprajzi jellegű, az egyszerűen jó és kész.
Hát ez most egy nagyon szép végszó, hiszen már mutatják nekünk, hogy vége az adásnak. Nagyon örülünk, hogy eljöttél hozzánk.
Én köszönöm a lehetőséget.
És megtisztelve is érezzük magunkat.
És reméljük a hallgatók is nagyon élvezték, olvassanak Csabai Lászlót, és járjanak színházba, hiszen László is jár, amikor Budapesten van. És találkozunk jövő héten, kedden, 3-kor a Sós Karamellában.
Viszont hálásra Epres Attila és Madarász Éva.
Sós Karamella. Vonzások és választások.